Fennállva hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. A Lukács evangélium a 24. részéből, a 13. verstől a 25. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük fegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki proféta volt szóban és tettben, hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, aki kor hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Oti balgár, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szól. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és neki adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Míg abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, bűnbánattal valljuk meg, hogy nekünk is sokszor, mintha hárjog lenne a szemünkön. Nem látjuk meg az életünk dolgaiban a Te feltámadt hatalmadat, dicsőségedet, és kérünk szépen, bocsáss meg, hogy mivel nem látunk Téged, nem is engedelmeskedünk a Te beszédednek. Kérjük szépen, bocsáss meg, amikor ehhez még resség is társul. Megvalljuk, hogy olyan sokszor egészen világosan szólt hozzánk a Te igéd, és mégis bezártuk a szívünket. megkeményítettük magunkat. Úgy mentünk tovább az életünk útján, mintha soha nem szóltál volna hozzánk. Kérünk szépen, hogy nyisd fel a mi szívünket is. Úgy, ahogy az emmausi tanítványoké tette. És kérünk szépen, segítsd, hogy most az ige hirdetés közben egyedül csak téged lássunk. A te dicsőséged ragyogjon fel előttünk. És kérünk szépen, hogy szólj, bátoríts, erősíts, hogy az igének ne csak a hallgatói legyünk, hanem a hétköznapokban a megtartói is. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket. Jézus Krisztus azt ígéri, hogy ha megvalljuk a bűneinket, akkor ő is igaz, hogy megbocsássa a mi bűnünket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Igényhirdetésre készülve a új énekeskő szerint az 519. dicséretünket énekeljük el, annak az 5. versét. 519. dicséretünk, 5. verse, Jézus segíts engem ebben, ez a 347-es a régi énekeskő szerint. Jézus segíts engem ebben, hogy értem folyék szentebben. Régi énekeskönyvben 347-es. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, ahogyan a szól hozzánk a Lukács evangélium a 18. részéből, Lukács evangélium a 18. részéből, a 31. verstől, a 34. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fián beteljesedik mind az, amit a proféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigunyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik. De a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből, Ez a beszéd rejtve maradt előttünk, és nem értették meg a mondottakat. Amen. Fogadjuk el a tanítást. Kedves testvérek, háromszor beszélt Jézus a maga haláláról és feltámadásáról az igében. Mindig olyan helyzetekben, amikor valami nagy kijelentést mondtak el, vagy a tanítványok, vagy valami nagy dolog történt vele, például a megdicsőülés hegyén. Először Péter vallástétele után mondta el Jézus a maga kijelentését a szenvedéséről. Péter akkor világosan kimondta a Szentlélek által, hogy Jézus a Krisztus. Ekkor mondta nekik, hogy de az ember fiának szenvednie kell és meghalnia. Tanítványok persze tiltakoztak még a gondolat ellen is. És azt mondták, hogy Péter, hogy Isten ments, Uram, ez nem eshetik meg veled. Jézus pedig azt felelte, hogy távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy, mert emberek szerint gondolkozol, és nem Isten szerint. A második alkalommal akkor beszélt Jézus a szenvedéséről, amikor lejöttek a megdicsőülés hegyéről. Ott látták a tanítványok Jézust átváltozni. Ruhája fehéren ragyogott. Akkor hangzott el a csodálatos ige arról, hogy Jézus Istennek a szeretett fia. Lent pedig egy holtkoros beteg kisfiú gyógyított meg Jézus. És egy csodálatos dolgok után azonnal elmondta neki, meg kell halnia, szenvednie kell az emberekért. Azt olvassuk az igében, hogy amikor másodszor hallották ezt a gondolatot a tanítványok, igen elszomorodtak. És a harmadik esetben pedig a tanítványok arról kérdezték Jézust, hogy mi lesz majd a jutalmuk a mennyek országában. Ők elhagytak mindent, és akkor felsorolták, hogy ki mindent hagyott el. Jézus pedig akkor egészen részletesen beszélt a haláláról, még azt is elmondta, hogy mi lesz a halálának a módja, hogy megostorozzák, leköpik, keresztre feszítik, de a harmadik nap fel kell támadnia. És akkor a tanítványok már nem mondtak semmit. De azt olvassuk az igében, hogy rejtve maradt előttük az egésznek a lényege. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből, ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondatokat, a mondottakat. Úgy tűnik, hogy a nagy magasságokhoz hozzátartozik a mélység. A nagy kijelentéshez a szenvedésnek a megsejtése. Talán így van ez egyensúlyban, nem tudom. De én azt gondolom, hogy a mi életünkben is valahogy így van ez. Amikor az ember szembesül a szenvedéssel, akkor először lázad. Pont úgy, mint Péter. Nem eshetesz meg vele. Ha a saját szenvedésével szembesül, akkor azt mondja, hogy nem eshet meg vele. És lázad minden ellen, és azt mondja, hogy miért épp velem történt? Miért épp veled történt? Utána nagy szomorúság vesz előtt az emberen. És végül mondani sem tud semmit. Nincs ereje arra, hogy ellent mondjon, hanem elfogadja mindazt, ami vele történik. Ha hívő ember, akkor Isten kezéből fogadja el ezeket a szenvedéseket. Nehéz lehet-e szembenézni azzal, hogy Jézust megölik, aki népen reménye volt, aki annyi jót tett az embereknek. Hogyan lehetséges az, hogy Jézus világosan háromszor elmondta, és mégsem értették, hogy szenvednie kell, meg kell halnia, de harmadik nap után feltámad. A lekcióban olvasok, hogy az Emmausi tanítvány együtt mentek Jézussal. És kiderült, hogy semmit nem értettek ezekből a szavakból. És amikor Jézus kitogatta a szemüket, hevült a szívük. Régi fordítás így mondja, hogy gerjedezett a szívük. De kiderül, hogy nem értették meg, hogy szenvednie kell a Krisztusnak. Mi lehet az oka, hogy nem értették? Lehetséges, hogy úgy van ez, hogy nem értették Jézus szavainak a személyes lényegét. Azt nem értették, hogy hogyan vonatkozik ez rájuk. Hogyan vonatkozik ez Jézusra. A szavakat megértették, csak a szavakon keresztül a Szentlélek nem szólt hozzá. Egyszer valakit börtönbe zártak. Valami nagy gonoszságot követhetett el, mert magánzárkába zárták. És tudták, hogy nem vallásos ember, odaadtak neki egy Bibliát. Csak ezt az egyet. És éveken keresztül magányosan ott kellett szenvedni a börtönbe. Aztán meghalt a börtönbe. És utána nézték meg, hogy kitakarították a celláját, és utána nézték meg, hogy a falon ott voltak a feljegyzései. Följegyezte, hogy hány tévedőt talált egy evangéliumban. Följegyezte, hogy hány igen kötött. Nem tudott más tenni. Csak a Bibliát tudta olvasni. De az egésznek a lényegét nem értette meg. És semmi olyan följegyzés nem volt, amelyik arra vonatkozott volna, hogy Jézus segíts rajta. Csak olyan följegyzés volt, hogy hány darab tévedő van a Máté evangéliumában. Meg a többi könyvben. Nagyon gyakran előfordul. Valaki hallgatja, úgy is lehet, hogy Jézus egész személyesen hallgatja az ige hirdetést, és azt nem érti meg, hogy mindez hogyan vonatkozik rá. Világosan látja, hogy a lelkész hol követett el egy nyelvtani hibát a megfogalmazásban. Világosan látja, hogy múlt idő, világosan látja, hogy a mondat mit jelent, de hogy az rá vonatkozna, nem ért. Ez a bibliai szó, ami így szerepel, hogy nem értették, valami olyasmit jelent, hogy a dolgok nem állnak össze egy egész képé. Valaki hallgat egy beszédet, és nem érti meg, hogy mit kell csinálni. Nem tudom, hogy tapasztaltunk-e ilyet.
Nekem volt egy különleges élményem ezzel kapcsolatban. Az előző gyülekezetben több beosztott lelkésszel dolgoztam együtt, és az egyiket megkértem, hogy egy levelet írjon meg. Én lemittáltam a levelet, aztán legépelte, orrom alá tudta, aláírtam. Elmúlt egy hét, és láttam, hogy a levél ott van az asztalon. És kérdeztem tőle, hogy miért van itt az asztalon a levél? És azt felelte, nem mondtad, hogy adjam fel a postán. Nem állt össze benne az egész feladat. Nem tudom, hogy volt-e bennünk, vagy bennünk hasonló. Valaki évtizedekig hallgatta Jósándort. Jósándor egy rendkívüli képességű lelkész volt, és Isten áldott ember. Majd Jósándor halála után az illető megtért. És azt mondta, hogy én évtizedekig hallgattam Jósándort, de csak most kezdem el igazán érteni. Nem állt össze. A mondatok mind világosak voltak. Rendkívül jól fogalmazott. De az, hogy a szavaink keresztül az élő Isten beszéde szólal meg, azt nem értette. Csak a megtérése. Létezik olyan, hogy valaki a szavakból nem hallja meg a lényeget. Ezt akkor szokták tapasztalni a szakemberek, amikor valaki öngyilkos lesz. És sikerül az öngyilkosság. Nagy bűn az öngyilkosság. Nem volna szabad senki, hogy ilyet elkövessen. Ad Isten mindig megoldást. És akkor elkezdik visszapörgetni a szavakat, és kiderül, hogy az illető mondott olyan mondatokat, amiből utólag már mindenki hallja, hogy fenyegetőzött az öngyilkossággal. De akkor, mintha sütetek lettek volna. És a családtagok verik a fejüket a falba, és azt mondják, hogy hogy lehet, hogy ilyen süket voltam, és nem hallottam meg, amit mondott igazán ez az illető? Létezik olyan, hogy valaki csak a saját szemüvegén keresztül látja a dolgokat, és azoknak az igazi értelme el van rejtve előle. És nem csak a hétköznapi életben fordul elő mindez, hanem a hitéletben is, hogy valaki nem érti a lényeget. Az üzenet elmegy a füle mellett. És amikor már egész világos a számára, hogy mit mond Isten. Például Péternek azt, hogy Krisztusnak és vele együtt neki szenvednie kell. Akkor azt mondja, hogy nem, ez nem lehet. Ilyenkor előfordul, hogy valaki megtámadja a lelkészt. Nem szószoros értelmében, de megmondja, hogy a lelkész rosszul prédikált. És ilyet nem lett volna szabad mondani, mert ez a prédikáció valahogy lehúzza az embert a mélybe. Pedig nem arról van szó, hanem az ember tiltakozik valami ellen, amit az ige üzen. Mint ahogy Péter is tiltakozott. Nem, Uram, nem eshet meg veled. Velem sem eshet meg. Tehát másütt azt mondta, hogy még meghalni is kész vagyok veled. A lényeget, a saját szívének az állapotát nem látta tisztán. És van, amikor világosan elhangzik Jézus szava, hogy szenvednie kell. Persze tudjuk, hogy értünk kell meghalnia, értünk kell szenvednie. Azért, hogy nekünk örök életünk és üdvösségünk legyen. És az ember szomorú miatta. Nem kell, hogy valaki Jézus kereszt halála miatt szomorú legyen. Itt nem is emiatt voltak szomorúak. Így mondja ez Pál apostol, hogy a világ szerint ti szomorúságról van szó. Amikor valaki siránkozik, hogy jaj, de nem is tudjuk, hogy miért kell ennek így lennie. Biztos hallottunk ilyen siránkozásokat. Nem a bűnbánatra szomorodik meg valaki, és nem őszintén leteszi a bűneit Isten előtt, hanem elkezd siránkozni, panaszkodni. És van, aki ugyanígy elkezd siránkozni és panaszkodni, hogy nem elég lelkesítő a prédikáció. És van, amikor nem érti. De mi ennek az oka? Tehát azt már látunk, hogy hogyan lehet ez, meg a hétköznapi életben is van ez, de hogy valaki eljön a templomba, hívő ember, szívesen jön, lelki testvér. Mi az oka, hogy mégsem érti? Mi az oka, hogy így mondja az ige, hogy pittely van a szemünk? Az egyiket Pál apostolnál olvas. Így mondja Pál apostol, hogy a nem lelki ember nem fogadja el az Isten lelkének a dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. 1 Korintus 2:14. Tehát amíg valaki nem lelki ember, nem lehet egy könnyen megfogalmazni azt, amit a Biblia eredeti nyelve mond. Ugyanis a Biblia eredeti nyelvén van egy szó, amelyik azt fejezi ki, hogy valaki okos, értelmes, világos, ez a psziché, mondjuk is, hogy pszichológia, és van egy másik szó, amelyik azt fejezi ki, hogy a Szentlélek munkálkodik benne, erre pedig a pneuma szót használjuk. Azt mondja, hogy addig, amíg valakiben csak az emberi psziché dolgozik, és mindent az emberi pszichével vizsgál meg, addig az isteni pneumának, az isteni szentléleknek a dolgait nem érti meg. Ezt a magyar nyelvben nem lehet visszaadni. Ezért mondják azt, hogy nem lelki ember, nem pneumatikus ember, nem az Isten szent lelkétől vezérelt ember, hanem csak értelmes ember, okos ember, művelt ember, humánus ember. És ez a legnagyobb dráma, hogy ez az okos, értelmes, művelt, humánus ember az Isten pneumájának, a Szentléleknek a dolgait lehet, hogy nem fogja föl. Aztán a másik ok, hogy miért nem értjük, mert csak a Szentlélek világosíthatja meg a titkot. Csak a Szentlélek. Maga az élő Jézus Krisztus. Mondtam az előző példában. Nem akárki prédikál. Jóságot. És nem értette. Úgy voltak vele az emmausi tanítványok is, hogy maga Jézus ment mellettük az úton. Mentek emmaus felé. Órákon át kellett gyalogolni. És Jézus nyitogatta a szemüket. Nem értették a beszédét. Mondta azt, amit korábban. És amíg a Szentlélek meg nem nyitja valakinek a szemét, addig hiába hallgatják. Csak ha emberi aggyal felfogható, értik meg a lényeget nem. Nagyon fontos imádkoznunk kell, hogy Uram, mit akarsz mondani? Halljuk a prédikációt az egyik fülünkkel, és kérni kell Istent, hogy Uram, mit akarsz mondani? A te szentelkeddel sugald a másik fülembe. Te világossá a számomra. Hogy ne csak a fülemben halljam meg az igét, hanem a szívemmel is. Ne csak az eszemben lássam meg, hanem azt is lássam, amit te akarsz üzenni a számomra. Csak a Szentlélek világosíthatja meg a titkot. Cseri Kálmán prédikációjában olvastam egy érdekes gondolatot. Egy alkalommal a gyülekezet tagjai megkérték őt, hogy olyan egyszerűen és közérthetően prédikáljon, hogyha valaki bejön a templomba idegen, akkor értse meg a prédikációját. Ő azt felelte, hogy ha valaki egy életmód klubba belép, vagy egy csillagászati szakkörnek lesz a tagja, ott sem fog azonnal mindent érteni, de az évek alatt egyre jobban. De ebben a Cseri Kálmánnal történt esetben nyilván olyan emberekről van szó, akik nem tértek meg. Nem vallásos emberek volt. És nem értették a prédikációját, és kérték, hogy ha idegen jön, akkor úgy beszéljen, hogy azt az idegenet megértsék. De az a dráma, testvérek, hogy újonnan született emberek esetében, hogy nem újonnan született, de templomba járó emberek esetében is, előfordul, hogy valaki évekig, évtizedekig hallgatja az igét, és a lényegét mégsem érti meg. Imádkozni kell a Szentlélek munkájáért. És kérni kell a Szent Lelket, hogy nyissa meg a szívünket. Nyelvtanilag olyan egyszerű, olyan világos. Felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fián beteljesedik mind az, amit a proféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigunyolják, megostorozzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Mi van ebben olyan, amit nem lehet megérteni? De hadd kérdezzelek benneteket. Ti értitek, hogy mit jelent az, hogy együtt szenvedni Krisztusért? És Krisztussal? A ti életetekben mit jelent az, hogy megaláztatást és leköpést vállalni azért, hogy együtt szenvedj Krisztussal? Beszélgetek a fiatalokkal, és mondom nekik, hogy jöjjenek vasárnap az Isten tiszteleten. Azt mondják, hogy nem tudnak felkelni. Értitek, hogy mit jelent az, hogy együtt szenvedni Krisztussal, és hát még jó lenne egy kicsit nyújtózni, de hát Krisztusért vállalom azt a szenvedést, hogy eljövök a templomba. És van, aki megmondja világosan, hogy unalmas a prédikáció. Ennyit nem tudunk vállalni Krisztusért. Aztán van olyan, hogy a gyerekünknek valami nem tetszik. Nem tudunk rá szólni a gyerekünkre. És azt mondani neki, hogy csak azért megmondtam, gyere el velem, és szedd össze a dolgodat. Ha a gyerekünk nem akar iskolába menni, akkor is azt mondjuk neki, hogy hát majd felnőtt korodban majd fogsz járni. Tényleg ezt mondjuk neki. Tehát a Krisztusért való szenvedés, az érte való áldozathozata, a lemondások vállalása. Miért hiányzik az életünkben? Miért vagyunk sütetek arra, hogy meghalljunk? Hogy nekünk szenvedni kell a Krisztussal együtt. Valaki azt mondta, hogy az ige hirdetés olyan, mint egy magvetés. A magot pihen a földben, még úgy látszik, mintha bevetetlen lenne, még nem kezd el zöldülni a föld, de a mag él, és majd néhány hónap múlva kikel, és láthatóvá lesz, és kalászba szökik. Az ige hirdetés olyan, mint a magvetés. Hallgatni kell akkor is, hogyha még nem terem gyümölcsöt az életünkben. Majd a maga idejében meg fogja teremni a gyümölcsét. És nagyon rosszul teszik azok, akik elhanyagolják a magvetést. Sok türelem kell hozzá. Nagyon sok. Én azt gondolom, hogy mindnyájan elmondhatjuk itt vallásképpen. Bár én nem értem őt, de ő ért engem. Néha-néha megnyitja a szívemet, az értelmemet a Szentlélek által, hogy meglássam, ami az igéből rám vonatkozik. És ezzel bátorít. Ha figyelemmel és türelemmel hallgatom az igét, nem csak egyszer, hanem mindig abban az örömben lesz részem, hogy hozzám szól az igét. Úr Jézus Krisztus, hozzád imádkozunk most, és könyörögve kérünk, hogy őrizd meg a világunkat attól, hogy elhatalmasodjék a háború. Könyörögünk hozzád a kárpátaljai testvéreinkért, és különösképpen is a fancsipai gyülekezet tagjaiért, azokért a testvérekért, akik velünk együtt voltak a nyári hitmélyítő héten. Kérünk szépen, hogy őrizd meg őket, és imádkozunk hozzád a többi ukrán, a többi ukrán emberért, azokért, akik elvesztették a házukat, elvesztették az otthonukat, a biztonságukat, akik gyászolnak, akik valamilyen bomba találat miatt fogyatékossá lettek. Könyörögve kérjük, hogy hogy őrizd meg őket is. Légy kegyelmes hozzájuk, ad, hogy mi hamarabb befejeződhessék ez a háború. És imádkozunk hozzá azokért a kis katonákért is, akik bele vannak kényszerítve orosz katonaként ebben a háborúban. Azt mondta Úr Jézus Krisztus, hogy még az ellenségeinkért is imádkozni kell. Kérjük szépen, hogy adj megtérést Oroszországban az emberekben, hogy meglássák, hogy ez a háború úgy, ahogy van, mindenestől fogva bűn. És ők maguk is elkezdjenek küzdeni a háború ellen. Könyörgünk hozzá, Urunk, a koronavírus járványban, és kérünk szépen, hogy add, hogy legyen erejük az egészségügyben dolgozóknak, kérjük szépen, hogy segíts meg őket, hogy készek és képesek legyenek a helytállásra, a gyógyításra, az emberekkel való törődésre. Imádkozzunk hozzá, Urunk, hogy adj egy ébredést Magyarországon, hogy mind többen hitre jussanak, elfogadjanak téged, mint megváltójukat, és neked engedelmeskedjenek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, kívánom, hogy a jókedvű adakozót szereti az